Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A János evangéliumról szóló sorozatunkban legutóbb az 5. fejezetet olvastuk arról, hogy Jézus meggyógyított egy 38 éve beteg, béna férfit a Betesda fürdőnél. Mivel ezt szombatnapon tette, és ráadásul azt mondta vádlóinak, hogy ő ebben is, meg minden másban is csak azt cselekszi, amit az atya, hát ezért az ott lévők felháborodtak, mondván, hogy Istennel egyenlőnek tartja magát. Erre a vádra felel Jézus beszéde a 19. verstől a 30. versig, tehát János evangélium 5. fejezetben. Felolvasom egyben az egészet először. Jézus azt felelte nekik: bizony mondom nektek, a fiú nem tehet magától semmit, hanem csak azt, amit lát, hogy az atya cselekszik. Mert amiket ő tesz, azokat cselekszi a fiú is ugyanúgy. Az atya ugyanis szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz. Ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok. Mert amint az atya feltámasztja a holtakat, és életre kelti, úgy a fiú is életre kelti, akiket akar. Az atya nem ítél meg senkit, az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki tisztelje a fiút, mint ahogy tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, az atyát sem tiszteli, aki őt elküldte. Bizony-bizony mondom nektek, aki az én igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, eljön az óra, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak. Mert amint az atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindnyájan, akik a sírokban vannak, meghallják az ő szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, az élet feltámadására, akik pedig gonoszat tettek, az ítélet feltámadására. Én nem tehetek magamtól semmit. Amint hallok, úgy ítélek, és ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Ennyi a beszéd, amelynek most a főbb pontjairól fogok én beszélni, és megfigyelhetjük, hogy mennyire hajszálpontos logikával mondja el János, hogy kicsoda is a fiú. Tehát kezdem. 19. vers. Jézus felelte nekik, tudnilik a vágyaikra. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú nem tehet magától semmit, hanem csak azt, amit lát, hogy az atya cselekszik. Mert amiket ő tesz, azokat cselekszi, ugyanúgy a fiú is. Ez tehát az alapgondolat az egésznek, hogy Jézus magától nem tehet semmit, hanem az atya folyamatosan megmutatja neki, hogy mit, meg hogyan cselekedjen. Az atya és a fiú kapcsolatának, sőt, a teljes Szent Háromságnak a lényege, ez az örök áramlás, ez a kommunikáció, amit oly csodálatosan ábrázol az ikonfestő Rubjov Trojica című festménye. A képen a három isteni személy, és közöttük pedig valami titokzatos mozgás, áramlás látható, és éppen erről van szó. Ebbe az áramlásba akarja Isten belevonni az embert is, minket. Mert csak így lehetünk közösségben ő vele. A következő versben, a 20-asban jön a magyarázat, hogy miért van ez így. Azt mondja, olvasom. Az atya ugyanis szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz. Az atya tehát szeretetből közöl mindent Jézussal, közli vele saját szent lelkét, saját erejét. Csakhogy nagyon is drága ajándék ez, mert Isten arra választotta ki őt, hogy a fiú mindent, az atya teljes szeretetét átadja, továbbadja az embereknek, és ez a tény pedig valami sötét, misztikus következetességgel egészen a fiú életének odaadásáig, teljes önmaga élet áldozatáig vezet. Ez egy ilyen szeretet. És ebből az isteni adományból még egy valami következik, ugyanilyen logikusan, 22. vers. Az atya nem ítél meg senkit, az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Igen, az atya azért nem ítél meg senkit, mert ahogy az ő igéje, a szava testté lett, emberré, Jézus Krisztussá lett, hát innentől fogva az ő minden szavában, a fiú minden szavában és tettében már benne foglaltatik az ítélet. És nincs szükség arra, hogy még külön az atya is megítéljen bárkit is. Mert az ítélet ez, aki elfogadja Jézustól, magába veszi e szót, azonosul vele, hát annak ettől a perctől kezdve örök élete van, hiszen Isten szavával, az élet szavával azonosul. Persze, hogy örök élete van. Aki pedig elveti Isten szavát Jézusban, magát Istent veti el, az életet, és ezért nem is lehet neki örök élete. Tehát ez maga az ítélet, amely olyan, hogy megszületik kiről-kiről már itt a földön. És megint milyen logikus a folytatás a 23-as versben. Mindez pedig azért van így, mondja Jézus, hogy mindenki tisztelje a fiút, ahogy tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, az atyát sem tiszteli, aki őt küldte. Tehát mindenki úgy fogadja el Jézus, a fiút, ahogy Istent elfogadja, mert benne, a fiúban nem önmaga cselekszik, hanem Isten cselekszik és beszél benne. Na már most, az istenséget tisztelni az a legtöbb emberrel vele születik. És hát nincs rajta mit magyarázni. De az már nem magától értetődő, hogy hogyan lehet az Isten helyesen, igazán, az ő akarata szerint tisztelni. Ez ugye nem evidens. És most itt azt mondja, hogy ez nem lehetséges másként, csak a fiú által. Önélküle az ember kénytelen maga kitalálni ilyen-olyan vallásokat, kultuszokat, amelyekben alkalmasint, katolikus nézet szerint megvan, vagy meg lehet a sugalmazottság valamilyen csírája, de amellett keresztény szemmel nézve egy csomó hamisság is. Mert azt, hogy milyen az Isten, és milyen tiszteletet kíván az Isten, hát azt egyedül a fiú tudja, aki tőle jött le, és egyedül ő képes megmutatni nekünk ezt az igaz Istent. Na most, hogyan megy végbe az ítélet? Erről szól a 24-es, a következő vers, a 24-es. Bizony-bizony mondom néktek, aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Erről, vagyis arról, hogy hogyan és miért adta át az atya az ítéletet a fiúnak, már pont az előbb beszéltem, de most egy kicsit részletesebben kell. Aki az én igémet hallja, azaz befogadja, és megvalósítja a maga életében. Az azért nem megy ítéletre, mert az ítélet már megtörtént. Ugyanis Jézus szava már megmutatta neki addigi életének téves, hamis, bűnös mi voltát, mint egy leleplezte, és ő pedig, az ember, ezt az értékelést elfogadta, elismerte, és ezzel korábbi életét, mint egy megtagadta, ahogy mondjuk, hogy bűnbánatot tartott, és azon nyomban bocsánatot is nyert Jézustól az egész múltjára, úgyhogy most már nincs neki bűne. Nincs. Meg van bocsájtva, el van engedve minden bűn adóssága, tehát nincs ok rá, hogy mitől tudna kárhozatra jutni. Nincs, nincs ilyen. Nem is jut, hanem az örök életre megy. Örök életünk van most, most. Noha most, az még el van rejtve Krisztusban. Mégis teljesen reális valami ez, ez az örök élet, ami van nekünk, és meg is tudjuk ragadni. Hogyan? Úgy, hogy elhisszük, hogy ez van. Hittel tudjuk megragadni az elrejtett, de már most meglévő örök életünket. És van itt még valami. Aki hisz, mondja Jézus, az már átment a halálból az életre. Na, amikor Jézus életet mond, azon többnyire az örök életet érti, az örök életet, amely nem pusztán egy mennyiségi fogalom, hogy ilyen végtelen hosszúságú élet, hanem elsősorban minőségi dolog. Az örök élet az egy minőségi fogalom. Az örök élet olyan élet, ugyanis amelyikben nincsenek a halál felé vívő erők. Nincsenek benne jelen a halál erők. Ezért nincsen is, ami ennek az életnek igazából véget tudna vetni. Hát nincsen benne ilyen erő. Az ember bensőjében, a mostani állapotában jelen vannak a halál erők. Jelen vannak a félelem, a kishitűség, a családság, a reménytelenség, a csüggedés, a különféle testi-lelki gyengességek ott vannak. Ilyen az Isten nélküli lét, hogy el van jegyezve a halállal, mert ezek az erők benne vannak. Tehát ez az élet voltaképpen halál. De mi történik akkor, amikor az ember befogadja a fiú szavát, amelyről tudjuk, hogy élet, megmondta, az én igém élet. Na, mi történik? Ha az ember ezt az élet igéjét hittel megragadja, befogadja, akkor már az élet, az örök élet magva is benne van a lelkében, meg a testében, benne van. És innentől kezdve az emberben ez a kétféle erő, hívő emberben, a halál erők, meg az igéből nyert életerő, ezek harcra kelnek. Folyamatosan küzdenek egymással. És hát az a jó hír, hogy az ember most már képes arra, hogy legyőzze, uralja, ne engedje növekedni, kordában tartsa, sőt, megszüntesse, ha lehet, saját magában a halál erőket. És egyre inkább az élet felé haladjon, és végül testi halála, biológiai halála után el is érje azt. Tehát van bennünk ez a harc. Na, ezért János evangélistánál különösen nagyon hangsúlyos az az igazság, hogy az élet és a halál közti határmezgyét az ember nem a testi halálakor lépi át, mint a legtöbben vélik, mert egyáltalán nem, ez nem igaz, hanem már földi életében átlépi a bűvös határvonalat élet és halál közt, akkor, amikor elfogadja Krisztust, élete urául, vagy amikor végleg visszautasítja őt. Emiatt mondja Jánosnál Jézus mindig, hogy aki hisz, az már most és itt a földön átment a halálból az életbe. Ezt nagyon konkrétan és szó szerint kell értenünk, kicsit sem jelképes. Teljesen konkrét. Aztán megyek tovább, a 25-ös, 26-os vers még tovább konkretizálja a földön elnyerhető örök életet, olvasom. Bizony-bizony mondom néktek, eljön az óra, és már itt is van, mikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak. Ennyit olvasok. Tehát a holtak meghallják Isten fiának szavát. De hát ez hogy lehet, hogy a holtak hallanak? Hát úgy, hogy itt lelkileg halott emberekről van szó, akik egyébként testileg élnek, élők. Ezt onnan tudom pedig, hogy később majd a 28-as versben emezektől megkülönböztetve testileg holtakról, konkrét holttestekről beszél Jézus, akik már a sírokban vannak azon mód eltemetve. Tehát visszamegyek a 25-ös vershez. Vannak lelki halottak, akik most mégis megelevenednek, hallanak, meghallják a szót. Persze nem akusztikailag értjük, hanem szellemi hallással hallanak, ami a Szentlélek hatására következik be. Már most hogyan értsük azt, hogy lelki halott valaki? Az evangéliumok, de különösen János felfogásában Jézus nélkül, Isten nélkül igazából minden ember halott. Halott. De van benne valamiféle élet, hiszen mindenki gondolkodik, van akarata, vannak érzelmei, és már pedig ugye ezek az életnek a tevékenységei. Tehát vannak benne ilyenek, csak hogy ez az egész, a gondolkodás, akarás, érzés, ez egyik sem Istenre vágyik, és nem a mennyországra irányul, hanem erre a földi, evilági életre. Vagyis Isten szempontjából mondhatja őket Jézus valamennyit halottnak, akik feltámadásra szorulnak. Arra szorulnak, hogy a fiú szavai életet adjanak nekik. De hogyan képes a fiú megtenni azt, hogy életet ad? Megint nagyon logikusan jön a magyarázat, ami úgy is kezdődik, hogy mert. Tehát magyarázat. Mert amint az atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Élete van, mondja János, szándékosan így, és nem úgy, hogy él egyszerűen, hanem élete van. Ugyanis miről van szó? Arról, hogy a fiú bírja az életet. Élettel bír, élettel rendelkezik. Hatalmában, birtokában van az élet. Ez az igazi, minőségi, a halál erőket már legyőzött örök élet birtokában van, ezért át is tudja adni azt mindenkinek, aki csak kéri és elfogadja tőle. A fiú ezt a csodálatos életadó képességét az atyától kapja persze, ahogy minden mást is tőle bír. Az atyától kapja, hogy életet tud adni, de miután ezt megkapta az atyától, onnantól fogva már örökké az övé, a fiújé, és senki másé. Ezért mondja úgy az írás itten, hogy a fiú élettel bír önmagában, önmagától, mert egyszer már megkapta, és most már az övé, és most már önmagától bírja. És még valamije van a fiúnak, folytatódik a gondolatmenet a 27-es versben. Így olvasom. És az atya hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel hogy ő az ember fia. Tehát a fiú az ember ítélője, erről már volt szó, a mondat talán ismétlésnek tűnhet, de nem az egyáltalán, hanem új az indoklás. Miért van hatalma a fiúnak, hogy ítéletet tartson? Azért jelenti ki, mert ő az emberfia, nagy E-vel. És ez valami nagyon új. Az emberfia alakja az Ószövetségben Dániel próféta könyvének a 7. fejezetében tűnik fel. A próféta nagyon vázlatosan úgy összegzi a világtörténelmet, mint különféle nagy hatalmak történetét. Ezek, amennyire itten ki lehet venni, Asszíria, Babilón, a Makedon nagy Sándor uralma, meg a Római Birodalom. Négy állat, négy birodalom. És milyen jellemző, hogy a négy nagy hatalmat féktelen vadállatok jelképezik, a oroszlán a szövetben, medve a másik, párduc a harmadik, és egy bizonyos fenevad, ami olyan iszonyatos, hogy nem lehet őt megnevezni. Mert a világ minden kegyetlenségét, állati vadságát, emberellenességét egyesíti magában. Úgyhogy a Szentíró csak így nevezi, hogy a szörnyeteg. Na most és akkor egyszer csak e rémségek, e borzalmas világhatalmak regnálása közepette megjelenik az emberfia, akit Dániel a 13-as, 14-es versben a következőképpen ír le. Láttam éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia, amikor az ősöreghez, az atyához ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek, nyelvnek neki kell szolgálnia. Hatalma, örök hatalom, mely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Így tehát Dániel. Jézus Krisztus ez az emberfia. Róla jövendől a proféta nagyon világosan, teljesen felismerhetően, hosszú évszázadokkal azelőtt, hogy Jézus megjelent volna a földön. Ő az, akinek hatalma, méltósága, királysága van, és ez már most örök, nem enyészik el, nem megy veszendőbe, soha többé a világtörténelemben. Itt van ez a hatalom most is velünk, és tényleg uralkodik azok életében, akik bármely népben, bármely nemzetben, bármely nyelvben, szerte a földön elfogadták, meg majd még a jövőben el fogják fogadni őt uruknak. Valóban uralma és országa van itt, ilyen értelemben. Isten országa, amely kiterjed az egész világra, a hívőkre, minden népre, függetlenül attól, hogy éppen hányan vannak, sokan, vagy éppen kevesen vannak, vagy lesznek a jövőben a hívei. Megfogyatkoznak akkor is. Ez a királyság, ez fönnmarad. Nos, ennek a Krisztus királynak, a fiúnak adott hatalmat az atya, hogy bírája és ítélője legyen mindeneknek, személyesen neked, nekem, mindenkinek, aki hisz benne, meg ítélője mindazoknak is, akik az életükben nem fogadták el őt. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.